Erős vár a mi Istenünk! Jó reggelt kívánok! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a drága gyülekezetet. A hét igéjével hadd kezdjem mindenek előtt, hadd adjam meg az alaphangját ennek az alkalomnak. Római levél 12. fejezetéből a 21. vers így hangzik: ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm tehát a drága gyülekezetet, kedves testvéreket. Szeretettel köszöntöm az október hónapban született testvéreket. Ma családi istentisztelet lesz, őket is fogjuk majd köszönteni. Illetve hadd köszöntsem nagy-nagy szeretettel Lili, Olivér és Gábor gyermekeknek a szüleit, keresztszüleit, hozzátartozóit, mindenkit, aki ma részesedni szeretne az örömben, az örömükben, hiszen három gyermeket fogunk megkeresztelni az istentiszteleten. Isten áldja meg önöket, a gyermekeket, a családtagokat egyaránt. Isten áldja meg a mai alkalmunkat, hogy az ő dicsőségére legyen, ennek a drága gyülekezetnek az épülésére. Az Úr áldjon meg bennünket, és tegye áldottá az alkalmat számunkra. Amen. A megkezdett ének utolsó verszakát énekeljük el. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Kegyelmed, Uram, betölti a földet, a Te törvényeidre taníts meg engem. Teljes szívvel esedezem orcád előtt, könyörülj rajtam igéd szerint. Meggondoltam utaimat, a Te bizonságaidhoz térítettem lábaimat.
Dicsőség egy fiának, s a drága Szentléleknek, az egy örök Istennek.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Megvalom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor engedtem a kísértésnek és eltértem igédtől. Ne vess el engem gyengeségem miatt, hanem támogass kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban, a hatalmas Isten.
Yeah. imádkozzunk lélekben és igazságban. Urunk, adj nekünk bűnbocsánatot és békességet, hogy megtisztuljunk a bűntől, és benned bízó szívvel szolgáljunk téged, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, melyet egyházunk erre a mai vasárnapra kijelölt számunkra oltár előtt ige felolvasásaként. Megírva találjuk Apostolok cselekedetének könyvének 8. fejezetében, a 26. verstől a következőképpen. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: kelj fel, és menj délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt, és elindult. És íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének az udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek: menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt: hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt: amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől: kérlek, kiről mondja ezt a proféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember: íme itt a víz. Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp: ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt: hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig Azótoszba került, és végigjárva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, míg Cézáreába nem ért. Boldogok, akik hallgatják, de meg is tartják Isten beszédét. Válaszol erre az igére, most magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mind örökké. Amen. Hallgassa meg a kedves gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, melyet Isten szent lelke megiratott számunkra, s megírva találjuk. János evangéliumának 5. fejezetében a 39. verstől a 44. versig a következőképpen. Jézus mondja, ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Én nem fogadok el dicsőséget emberektől, rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be. Ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek. Urunk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet Biblia vasárnapján. Ma világszerte hálát adnak a keresztjének a Szentírásért, hiszen emberek millióinak nyújtott és nyújt ma is megoldást az, akiről szól, Jézus Krisztus. Hiszen őről a szól, őt nyilatkoztatja ki, a proféták is róla jövendőltek, majd testé lett a profécia, az ígéret, az ige, és Jézus Krisztus személyében megoldást nyújtott Isten a bűnt öröklő elesett ember számára. A Szentírás egyértelműen az ember állapotát, Istenhez való viszonyát, Isten szeretetét, Isten által felkínált megoldás lehetőségét mutatja be, illetve kínálja fel. Valójában az egész Szentírás Jézus Krisztusról szól. Szeretettel hívom a testvéreket ezen az Isten tiszteleten egy bibliai túrára. Nem kell bakancs, nem kell kabát, nem kell semmilyen túlélő felszerelés, hanem egyszerűen őszinte és befogadó szív, ahol minden állomáson megállva, elnézést kérek, de ne legyen zavaró végig az Isten tiszteleten, hadd kérjem meg vagy a feleségemet, vagy a Marcit, hogy a nagy keverőnek itt a piros gombját egy picit lejjebb húzzátok, mert engem zavar a sípolás, de gondolom a testvéreket is fogja zavarni. Köszönöm szépen, ez így jobb. Ugye, talán nem zavaró annyira a sípolás. Tehát egy olyan bibliai túrára szeretném hívni a drága testvéreket, ahová nem kell túlélő felszerelés, hanem őszinte, nyitott szív, és minden állomáson megállva az Isten szeretetét fogjuk megtapasztalni, az ige összefüggését, Jézusra mutatását szeretnénk tanulmányozni, hiszen Jézusnak az imént felolvasott mondatai erre invitálták mind a farizeusokat, az írástudókat, a megszólítottakat, mind pedig az ige aktualitása miatt bennünket is. A Szentírás tehát Jézusról szól. Minden fontosabb eseményben Jézusra mutat rá. Ezeket a fontosabb eseményeket, állomásokat a teljesség igénye nélkül járjuk most be. Az első állomás az emberiség történelmében az egyik legfontosabb esemény, mikor kikerül Isten hatóköréből, az ember és a maga feje után kezd menni, ugye ez a bűneset története, az engedetlenség az Isten elleni lázadásával, lázadás bűnével az ember megszakítja az Istennel a kapcsolatot, és egy hatalmas szakadék ékelődik Isten és az ember közé. A bűneset történetében azonban már is ott láthatjuk a Jézusra való utalást, aki a megoldás lesz majd a bűnre. Ezt olvashatjuk Mózes első könyvének 3. fejezetében, a 15. versben. Ellenségeskedés támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. A legfontosabb áldást ígérő kijelentés a kígyó átkával kapcsolatos, ahol a kígyónak, mint a kísértőnek a legyőzését ígéri Isten az asszony utóda által. Ez az úgynevezett proto vagy ős evangélium az első messiási jellegűnek tartott kijelentés. Az asszony utóda, és nem az asszony, és nem általában az ember, az asszony utóda az, akiről szól a jövendőlés, amikor azt olvashatjuk ebben az igében, hogy a te utódod és az ő utódja között, akkor az ő az tulajdonképpen hímneműre utal, mert azt olvashatjuk, hogy ő a fejedet tapossa, ez hímnemű, tehát ő a fejedet tapossa, ez hímnem, azaz Jézus tapos rá a kígyó fejére, hogy megsemmisítse azt, és vele együtt az általa felidézett bűn átkát és a halál hatalmát. A kereszten Jézus halálával és feltámadásával teljesedett be az, amiről az ős evangélium szól, a kígyó fejére taposott, mert az isteni hatalommal jött el erre a világra. Azaz már a bűneset után Isten rámutat a megoldásra, aki maga Jézus Krisztus lesz. Aztán a következő történet, Káin és Ábel története. Az Isten elleni lázadás, a bűn olyan, mint a lavina. Egyre jobban nő, és egyre szörnyűbb erővel tombol, mert mi történt ebben a történetben? Az első házaspár elszakadt az Istentől, a gyerekeik már elszakadtak egymástól, az első nemzedék szembe helyezkedett az Úrral, a második nemzedék tagjai már szembe helyezkedtek egymással, tehát a vallási bűneset után megtörtént a szociális bűneset. A szülők elengedték Isten kezét, és gyermekeik már kezet emeltek egymásra. Ábel, aki pásztor volt, bárányt vitt az Isten elé áldozatul, és Isten a bárányra tekintett. És gondoljunk Isten szavára a János evangéliumában. Azt mondja, íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ábel aztán, ugye tudjuk, gyilkosság áldozatává vált, ártatlanul ölte meg a testvére. A Biblia azt írja, hogy egyszer valakit szintén ártatlanul megöltek. Ő volt az egyetlen ezen a földön, aki soha semmilyen bűnt nem követett el, sem Isten és sem emberek ellen. Az ő vére is kifolyt, az ő vére is az égre kiállt, csak hogy az ő vére nem az ítéletért, hanem a kegyelemért. Az ő vére nem ellenünk kiállt, hanem érettünk. Mert Jézus Krisztusnak, az Isten fiának a vére váltságdíj volt. És ezzel kifizette azt az árat, amivel minket kiszabadíthatott abból a rabságból, amiben belekerültünk, amikor az Istent elhagytuk. Aki ezt hiszi, hogy az ő halálával a kereszten kifizette személy szerint mindnyájunkért a váltság díjat, az szabad. Olyan, mintha kinyitnák a börtönajtót, és azt mondanák, szabadok vagytok. És aki ezt elhiszi, az kijön. Aki nem, az bennmarad. Vagy gondoljunk Ábrahám és Izsák történetére, egy dráma az az esemény, amikor Ábrahámot megpróbálja az Isten, és Izsákot, az ő egyetlenét kell, vagy kellene feláldozni. Egy megdöbbentő esemény, hiszen ellentmond a zsidó kultúrának, ellentmond a zsidó vallási kultusznak, hiszen az ember áldozatot a zsidóság elvetette, és Isten is elvetette. És ott volt a szívbe írt törvény, hogy ne ölj, pedig ugye akkor még nem volt 10 parancsolat. és mégis Isten próbára akarja tenni Ábrahámot. És megdöbbentő ez a történet, amikor azt mondja Isten, menj és áldozd fel a te egyetlenedet, ezt olvashatjuk ebben a történetben, fogd a fiadat, a te egyetlenedet, egyszülöttedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Moriá földjére, ami annyit jelent, Isten gondoskodni fog, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet mondok neked. És aztán tudjuk, hogy nem az emberi cselekvés lesz a megoldás kulcsa, hanem Istentől jön a bárány, Isten egyetlene, aki elveszi a világ bűnét. Ugye ezt olvashatjuk János evangéliumának 3. fejezetében, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyetlenét, egyszülöttét, az egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ebben a történetben is Jézusra utal a Szentírás, mert minden az emberi élet megoldására és Jézus váltságára mutat. Az Ószövetség azzal a várakozással és vágyakozással van teli, hogy Isten mikor küldi el az ő egyszülött fiát, a Messiást, a születésről szóló proféciák is ott vannak benne az új Ószövetségben. Ezt olvashatjuk Ézsaiás profétának 9. fejezetében, és úgy gondolom, hogy Ézsaiás proféta könyvében találhatjuk a Biblia talán legszebb ígéreteit a megváltóval kapcsolatban. Ezt olvashatjuk a 9. fejezetben. Egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Vagy Mikás profétának könyvében az 5. fejezetben, az első 4 versben ezt olvashatjuk, amikor arra utal, hogy hol fog születni a Messiás, te pedig Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. Csak annyi időre szolgáltatja ki őket, amíg a szülő asszony szül, de megmaradó honfitársai hazatérnek Izrael fiaival együtt. A nyáj elé áll, és legelteti az Úr hatalmával, az Úristen fenséges nevével. Akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig. Ez lesz a békesség. És Jézus halálára pedig szintén Ézsaiás könyve utal. Ezt olvashattuk fel egyébként a lekcióban, egy megdöbbentő versre, hagy hívjam fel a figyelmet a testvéreknek, azt olvashatjuk az apostolok cselekedetében, ugye a 35. versben, Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Ebből kiindulva. Azaz, drága testvérek, ki kell mondani, hogy minden ószövetségi esemény Jézus Krisztusra szeretne rámutatni, hiszen Isten üdv történetében illeszkedik bele. Annyira emlékszem, amikor teológiára jártam, és a teológia tanszéken egyszer azt mondta nekem az ottani oktató, hogy nem kell az Ószövetségbe belegyömöszölni Jézus Krisztust. És annyira megdöbbentő volt ez számomra, drága testvérek, hogy az Ószövetséget nem fogom soha megérteni az Új Szövetség nélkül. És fordítva is igaz, az Új Szövetséget nem értem meg az Ószövetség nélkül. Egyik a másikra hat, egyik nélkül nem létezik a másik. Szervesen össze kell, hogy függjön. És akkor, amikor azt mondják, hogy nem kell belegyömöszölni Jézust, akkor az tév tanítás. Mert ezek a néhány dolgok, néhány esemény, amit itt felsoroltam, az mind-mind Jézusra utal. Nem bele erőszakolás, nem bele tuszakolás. És Jézusnak ezzel van gondja. Ezzel van gondja, amikor a farizeusokat támadja, hogy ti olvassátok, tanulmányozzátok a Szentírást, de nincsen örök életetek. Miért? Mert nem értitek az összefüggéseket. Igen, kedves testvérek, minden Jézus Krisztusra utal, És az egyik legérthetőbb, legkézenfekvőbb igét hadd olvassam fel Ézsaiás könyvének 53. fejezetéből, ami szintén arra mutat rá, hogy nem beleerőszakoljuk Jézust az ószövetségi eseményekbe. Így prófétál Ézsaiás. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott fájdalmak férfia betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig ami betegségeinket viselte, ami fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig ami vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta meg, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. Drága testvérek, megdöbbentő, hogy milyen részletességgel, és megdöbbentő, hogy milyen ígérettel teli részt olvashattunk fel. Igen, minden Jézus Krisztusra utal. És szeretett testvérek, ez a néhány ige is számunkra már teljesen és világosan és egyértelműen Isten fiáról, Jézus Krisztusról tesz bizonyságot. A mára kijelölt igényben Jézust kifogást tesz. Kifogást tesz a farizeusok és az írás tudókkal szemben. Azt mondja, tudakozzátok az írásokat, és ez itt nagyon érdekes, hogy ez kijelentő módban van. Prézens alakban van, nem pedig imperatívusban, azaz felszólító módban, hogy tudakozzátok az írásokat. Ez kijelentő módban van, és megállapítja, hogy buzgón tudakozzátok az írásokat, és még sincs életetek. Miért nem? Mert nem hisztek abban, akiről a Szentírás szól. Vagyis a Szentírás tanulmányozása nagyon fontos, de az még nem jelenti az életet. Ezt a mondatot ezt nem szabad egymással szembeállítani, amikor szintén az igében azt olvashatjuk, hogy tudakozzátok az írásokat, hasogassátok az igazság beszédét, ugye Pál apostol mondja, de itt Jézus más kontextusba helyezi, és azt mondja, hogy az a probléma, hogy tudakozzátok az írásokat, és mégsem értitek, hogy miről van szó. Azaz, nem látjátok az erdőtől a fát. Nem rosszul mondtam, ne tessenek kihavítani. Nem látjátok az erdőtől a fát. Azaz, nem látjátok a tanulmányozás, az okoskodás, a tudálékoskodás erdejétől a fát, azaz a keresztet, Jézus Krisztus keresztjét. És Jézus azt mondja, hogy ez a hiba, ez a probléma. És addig, ameddig így fogjátok tanulmányozni az igét, addig nem fogjátok megérteni, hogy én miért jöttem el. És Jézus szánja ezeket az embereket, de egyben próbálja leleplezni őket. Igen, a Szentírás Jézus Krisztusról szól. Az élet az személy. Az élet személy, mégpedig Jézus, ő maga az élet. Ugye ezt olvashatjuk János evangéliumában, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és ő benne élet volt. Aki ővele szoros kapcsolatba kerül, annak lesz élete. Nektek azért nincs életetek, ugye, mondja Jézus, mert kezetekben és fejetekben a Bibliával nem jöttök én hozzám, hogy életetek legyen. Mert drága testvérek, fejünkkel a Bibliába, bocsánat, na ezt rosszul mondtam, Bibliával a fejünkbe is el lehet kárhozni. El lehet kárhozni. Miért iratott meg az ige, a Szentírás? Azt olvashatjuk János evangéliumának 20. fejezetében, a 30. 31. versben sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Ő világítja meg a baj okát, hogy tudatosítsa bennünk, és ezzel biztosítsa a változás, a változásnak a lehetőségét. Jézus hirdeti, hogy rendezetlen az Istennel való kapcsolatunk, felszínes az igéhez való viszonyunk, azért, hogy rendbe hozhassák azt, ami nincsen rendjén. Helytelenül kutatják az írásokat, fátyol van a szemükön, eltompult az értelmük, kemény a szívük. A tiszta látás, a megvilágosított értelem, a nyitott szív, az őszinte keresés alkalmas az írás üzenetének a megértésére. Az írás alapján vélik ernyelni az örök életet, azt hiszik, hogy az írásban van az örök élet. Pedig mit mond Pál apostol? A betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Azaz, ne a betűben keressétek az örök életet, és ne a betűtől várjátok az örök életet, hanem magától, Jézus Krisztustól. Így tehát, aki Jézus Krisztusban hisz, annak van örök élete. Sehol nem olvassuk a Bibliában, hogy aki Bibliával a fejében él, az üdvözül. Mit mond, drága testvérek, Fülöp az etióp kincstárnoknak? Azt mondja, íme itt a víz, mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondja neki Fülöp, ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. És erre azt válaszol, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Ez a megoldás. Ez a megoldás. Ennyire egyszerű. Az ember szereti túl bonyolítani, túl komplikálni a dolgokat. Szeretné ezt megtenni, azt megtenni, kipipálni, beixelni. Pedig csak annyit kell. Hidd, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a megváltó. És az, aki elhiszi, annak örök élete van. Igen, drága testvérek, az írást alázatos szívvel, engedelmességre, kész lélekkel tanulmányozzuk, és eljuthatunk általa Krisztushoz, aki azonban a maga kétes értékű álláspontját akarja vele bizonyítani Krisztussal szemben, az nem nyer életet belőle. Gáncs Aladár az a legkellemetlenebb, amikor a saját kislányomat kell fegyelmezni. Ne engedjük, hogy elvonja a különböző dolog a figyelmünket az igéről. Drága testvérek, Gáncs Aladárnak van egy csodálatos mondata. Azt mondja, a Biblia kritikát addig tudom elfogadni, amíg a Biblia kritizál engem. És ezt a kritikát nem tudták, és nem tudják ma sem elfogadni. Aki figyel az írás szavára, annak tehát fel kell ismernie, hogy Jézusban Istennek ugyanaz az igéje szól hozzájuk, mint az Ószövetség lapjain. A teljes Szentírás útmutató az életre. Aki azt komolyan veszi, az oda talál Jézushoz, és benne megtalálja az életnek az értelmét, az életét. Életét, magát, az elvehetetlen, elpusztíthatatlan, örök életet. És ez Jézus, nem pedig az írás. Akinek csak a fejében van, az a fejében a Szentírással tehát elkárhozhat. Aki Jézushoz oda talál az írás útmutatása nyomán, annak kibontakozik az élete itt is. Megszűnik az élet szomja, mint a samáriai asszonynak, és az ővé lesz az örök élet már itt. Szeretett ünneplő gyülekezet, Biblia vasárnapján is egyedül Jézus Krisztus állhat a középpontban. Őróla szólhat az egész Isten tisztelet, hiszen ő lehet megoldás az életünkre, a bűneinkre, az elkeseredettségünkre, a gyászunkra, a fájdalmunkra. Aki hozzámegy, nála keres vígaszt, annak örök élete van. A Biblia vasárnapja ezt üzeni mindannyiunk számára, ha hiszel, örök életed van. Amen. Imádkozzunk. Drága Úrunk, mennyei atyánk, köszönjük, hogy lehet annyi információ a birtokunkban, hogy megismerjük a te egyetlenedet, egyszülöttedet, Jézus Krisztust, akit elküldtél ebbe a világba, és azóta nem akarunk másról tudni, csak Jézus Krisztusról és róla is, mint a megfeszítetről. Urunk, kérünk, hogy minél többen megértsék az ige üzenetét, és felismerjék az igében, az ige által, hogy te vagy az Isten, az élő Istennek a fia, benned találhatunk bűnbocsánatot és örök életet. Amen. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Drága testvérek, a születésnaposok köszöntése következik. Hadd kérdezzem meg, hogy kik azok, akik októberben látták meg a napvilágot? Tegyék föl, legyenek olyan kedvesek a kezüket. Van valaki még, aki igen, októberben? Jó októberben születni? Jó, ugye? Ugye? Édesanyám is októberi, ő mondta, nem tudom, én nem tudom. Drága testvérek, akkor hadd kérjem meg azokat, akik októberben születtek, hogy legyenek olyan kedvesek, fáradjanak ki, és mindenkit szeretnénk köszönteni egy-egy áldással és egy-egy kis ajándékkal. Jó, legyenek olyan kedvesek, nyugodtan fáradjanak ki. Mindig elmondom, minden Isten tiszteleten nem kell félni, nem fog fájni. Jó, tessenek nyugodtan kijönni. És megkérem a fiatalokat, hogy legyenek olyan kedvesek, jöjjenek ki, és addig, ameddig az áldásban részesülnek, addig énekeket fogunk énekelni.
Mi szarvas hűs, forrás az után, nekem ember, vágyik hozzá, úgy mennék én az igazság felé.
Tiéd az ország, és tiéd a királyság, tiéd az Ott vizsga szeretetből. A mester nagy iskolájában ma szeretetből pótvizsgáztam. Tanítóm előtt remegve álltam. Az első vizsgán én elbuktam. A tételt bár kívülről tudtam, de előre alig jutottam. Szeretem én, aki engem szeret, minden jó embert, aki csak lehet, de az ellenségemet, aki rágalmaz, aki kinevet, ad mindenféle csúf nevet, gyaláz és megaláz engemet. Az ilyet nem tudom szeretni, nem. S ezt húztam ki a tételen, hogy az ellenségemet is szeressem. Szereted? Kérdezte tanárom, az én mesterem, és megváltom. Nem tudom, hiába próbálom. Szeliden mondta, de erélyesen. Pótvizsgára mész. S ha mégsem tanulod meg, megbuksz egészen. A szeretet nehéz tétel. A legtöbben ebben buknak el. Mert aki bánt is, szeretnünk kell. De mesterem tovább tanított. Külön órára magához hívott. Szeretetével meg-megsimogatott. Mutatta kezén, lábán a sebet, hogy mennyit eltűr a szeretet. Eltűri a keresztszegeket. Eltűri a gúnyt, a gyalázatot, tövis koszorút, a nehéz bánatot, a dárdaszúrást, amit értem kapott. Így tanított. Szívem felrázta. Látta, hogy hajlok a tanításra. Szeretetét szívembe zárta. És most pótvizsgáztam belőle. Ott volt az ellenségem is. Gúnyos megjegyzést kaptam tőle. De én szeretettel feleltem. A szeretettel őt megnyertem. És a vizsgán átmentem. Tovább tanulok. Tovább megyek. Vannak szeretett egyetemek. Magasak, és mégsem elérhetetlenek. Mert más tudományt sokat tanulhatok. Megcsodálhatnak, úgy vizsgázhatok. De ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok.
Nagyon szépen köszönjük Márk Borbála szolgálatát, ezt a verset. És ezúton szeretnék tehát még egyszer áldott boldog születésnapot kívánni mindannyiunknak. Isten áldja meg önöket, és természetesen a drága gyülekezetet is Isten áldja meg. Most pedig, kedves testvérek, készüljünk a keresztelésre, és a 296-os számú éneket énekeljük el. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ezt mondta a tanítványainak, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el azért, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, fogad kegyelmedbe a keresztség által ezeket a gyermekeket, és tedd egyházad élő tagjaivá, hogy neked éljenek itt a földön, egykor pedig veled éljenek az örökké valóságban. Amen. Testvéreim, amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük ezeket a gyermekeket, tegyetek vallást hitetekről magatok és a gyermekek nevében az egész kereszténység hitvallása az apostoli hitvallás szerint. Kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban? Hisztek-e a megszentelő Szentlélekben, egy keresztény egyházat? Hisztek-e? 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 Akarjátok-e, hogy ezek a gyermekek a Szent Keresztségben részesüljenek, ezzel Isten gyermekei és Krisztus egyházának tagjai legyenek? Akarjátok-e? 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 Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok egy gyermekek hívő keresztjéné növekedéséről? Vállaljátok-e? 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 Mi a gyermek neve? Olivér, megkeresztelek téged az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Isten áldjon és őrizzen meg téged. Isten adja, hogy majd egyszer felnőtt korban te is válaszolhassál Jézus Krisztus hívó szavára, hogy megtérj és élj. Amen. Mi a gyermek neve? Gábor András, megkeresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Isten áldjon és oltalmazzon téged. Adja, hogy majd egyszer te is válaszolhass Jézus Krisztus hívó szavára, hogy megtérd, rábízd az életed, az ő irányításába tedd az egész életedet. Amen. Mi a gyermek neve?
Lili.
Lili, megkeresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Isten áldjon és őrizzen meg téged. Adjon jó előmenetelt az a drága életedben, és adjon, hogy majd egyszer felnőttként dönthess Jézus Krisztus mellett, a te megváltód mellett, hogy személyesen kövesd őt, és táplálkozz az ő szavai által. Most pedig kérem az édesanyákat, hogy legyenek olyan kedvesek, vegyék kezükbe gyermeküket, és kérem az egész családot, hogy legyenek olyan kedvesek, hajtsanak térdet itt az Úr oltára előtt. Isten áldja meg benneteket szülői hivatásotokban. Adjon jó előmenetelt a ti drága életetekben, és adja Isten, hogy mindig példamutató család tudjatok lenni, családként élni, hogy a következő nemzedék is abban a hitben megmaradjon, amelyben ti is éltek. Amen. Isten áldjon és oltalmazzon téged. Isten áldjon meg benneteket keresztülői hivatásotokban. Adja, hogy mindazt, amit itt a gyülekezet és Isten szín előtt vállaltatok, ahhoz hűségesen tudjatok ragaszkodni, hogy példákká tudjatok válni ebben az életben. Amen. Egy énekkel hadd köszöntsük a gyermekeket és természetesen a családot és nyilván a gyülekezeti tagokat is.
Minden új nap veled kezdődik el, megtöltött szívem kincseiddel, szentséged, szépséged. felsége megújít engem, te vagy szerelmesem. Minden új nap veled kezdődik el, megtöltött szívem kincseiddel, szentsége, szépsége megújít engem, te vagy szerelmesem. Minden új nap veled kezdődik el, megtöltött szívem kincseiddel, szentsége, szépsége megújít engem, te vagy szerelmesem.
Drága testvérek, most pedig csendesedjünk el, és az oráció ökumenikában boruljunk együtt Isten elé. Drága Úrunk, hálát adunk, hogy összegyűjtöttél bennünket erre a mai alkalomra. Hálát adunk, hogy ma is volt hozzánk szavad, ma is meg akartál bennünket szólítani, és hálát adunk, Urunk, azért, hogy nem hagysz bennünket árván, nem hagysz bennünket igen nélkül, útmutatás nélkül, bátorítás, buzdítás nélkül. És köszönjük ezt a drága közösséget, ezt a gyülekezetet. Köszönjük, hogy vannak még testvérek, vannak még emberek, akik veszik a fáradtságot, és reggel felkelnek, és eljönnek templomba. Hoznak áldozatot, és itt vannak, hogy az igét hallgassák. Legyen hála azért néked. És most, Biblia vasárnapján különösen is hálát szeretnénk adni az igéért, a Szentírásért, hogy lehet egy Bibliánk, melyet a kezünkbe forgathatunk, olvashatunk, és hálát adunk azért, hogy a Biblia is rólad tesz bizonságot, rólad, aki az életedet adtad váltságul sokakért, mert úgy szeretted ezt a világot, hogy nem volt számodra fontos a magad élete, hanem a megmentésre szoruló emberre tekintettél. És könyörgünk így a Biblia fordító társaságokért, könyörgünk azokért az emberekért, akik azon fáradoznak, hogy minél többekhez eljusson az evangélium, akár írásban, akár hirdetett formában. Könyörgünk az ő szolgálatokért, hogy áld meg és te gyümölcsözővé számukra. És könyörgünk magunkért is, ezért a közösségért, ezért a városért, nemzetünkért, népünkért, konszolidált keresztjénekért, akik a kezében ott lehet az ige, ott lehet a Biblia, akit nem üldöznek azért, mert bizonságot tesz. Könyörgünk magunkért, Urunk, hogy legyen fontos az ige, és legyen mindennapi táplálék az ige, mely rólad szól. És Urunk, most, amikor örülünk az örülőkkel, hiszen születésnaposokat köszönthettünk, így szeretnénk könyörögni az ő életükért, hogy tedd áldássá szeretteik, környezetük számára, és a gyülekezet számára is az ő életüket. Add, hogy mindig neked adjanak hálát. És ahogy örülünk az örülőkkel, hiszen három gyermeket is megkeresztelhettünk, szeretnénk könyörögni Liliért, Olivérért, és Gábor Andrásért, hogy áld meg őket, és majd egyszer hitre juthassanak, megtérjenek, és a te gyermeked válhassanak megtérés által. Áld meg szeretteiket is, édesanyjukat, édesapjukat. Sorunk, ahogy örülünk az örülőkkel, úgy sírunk a sírókkal. Szeretnénk hálát adni az 54 esztendőért, a 83 esztendőért és a 43 esztendőért. Hálát adni elhunyt szeretteink életéért, megköszönni mindazt, amit rajtuk keresztül adtál a hozzátartozóknak. És Urunk, szeretnénk könyörögni az emlékezőkért is, akik emlékeznek. Te kötözd be az ő sebeiket, fájdalmaikat, és adj vigaszt és adj reménységet számukra, melyet az igéből nyerhetnek. És szeretnénk könyörögni, Úrunk, betegekért, kórházban fekvőkért, és add, hogy szeretteik ott tudjanak állni mellettük. És Úrunk, szeretnénk könyörögni egyházunkért, szeretnénk könyörögni népünkért, hazánkért, vezetőinkért, és most különösen is eléd borulva és hálát adva az 56-os eseményekért, mely beirattatta magát nem csak hazánk, hanem a világ történelmébe is. Egy olyan példátlan esemény, mely sehon a világon nem történt meg. Egy olyan példátlan esemény, mely erőt és reménységet adhat népünknek, hogy igenis van szabadság. Van szabadság, de Urunk, azért könyörgünk, hogy ez a nép jó helyre boruljon le. Könyörgünk azért, hogy tudja, hogy a szabadság íze nem a történelemben van, hanem benned. Hiszen azt olvashatjuk János evangéliumában, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. És Urunk, ennek fényében szeretnénk imádkozni népünkért, történelmünkért, jövőnkért, és azért, hogy áld meg ezt a nemzetet. Adj bölcsességet vezetőinknek, akik a sorsunkról döntenek, hogy csendben, békességben, nyugalomban élhessünk. És neked adjanak hálát, tőled féljenek, hiszen te mindenről számot kérsz. És mindenről számot kell adniuk, és nekünk is számot kell adnunk. Urunk, sok minden van a szívünkön, sok kérés fogalmazódik meg, de a tőled tanult imádságban hadd foglaljuk össze. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenek népe, végezetül pedig vegyétek az Úr áldását. Istenek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orcáját te feléd, és adjon neked békességet.